a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása legyen az Úr nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Fennálló énekül testvéreim, énekeljük a 155. dicséretet. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Foglalja el helyét a gyülekezet, így magasztaljuk tovább Urunkat, énekelve a 395. dicséretet, mint a három versét, a 395. dicséretnek, tehát mind a három versét énekeljük, így kezdődik az ének, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe át. szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem onnan felülről a világosságoknak atyától, akitől jő alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amit olvasok előttetek Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele, második fejezetének első és következő verseiből. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele, második fejezetéből így szól hozzánk Istenünk szent igéje. Azt tettem fel pedig magamban, hogy nem megyek közzétek szomorúsággal, mert ha én megszomorítalak titeket, ugyan ki az, aki megvédámít engem, hanem akit én megszomorítok. És azért írtam néktek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomorítassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene, meglévén győződve mindenitek felül, hogy az én örömöm mindnyájatoké, mert sok szorongattatás és szívbéli háborgás között írtam néktek sok könnyhullatással, nem hogy megszomlítassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltetem. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy azt ne terheljem, titeket, mindnyájatokat. Elég az ilyennek a többség részéről való ilyen megbüntetése, annyira, hogy éppen ellenkezőleg ti inkább bocsássatok meg néki, és vigasztaljátok meg, hogy valamiképpen a fölöttébb való bánat meg ne emészze az ilyet. Azért kérlek titeket, hogy tanúsítsatok iránta szeretetet, mert azért írtam is néktek, bizonyosan megtudjam felőletek, hogy mindenben engedelmesek vagytok így. Akinek pedig megbocsáttok valamit, én is. Mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait. Amen. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Most pedig szeretteim, jöjjetek és boruljunk le a mi Istenünk előtt, imádkozzunk a mi Urunkhoz a következőképpen. Dicséret, dicsőség, tisztesség és háladás legyen a te háromszor szent nevedre, örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, amiképpen kezdetben dicsőség volt, úgy legyen dicsőség most és mind örökkön örökké is. Eljöttünk eléd, hogy megköszönjük jó voltodat. Eljöttünk hozzád kegyelmedért hálát adni, és további kegyelemért könyörögni. Eljöttünk hozzád, hogy szent nevedet magasztaljuk, hiszen egyedül te vagy méltó arra, hogy dicsérjünk, áldjunk és magasztaljunk téged. Urunk, elismerjük, hogyha 1000 nyelv lenne is a számban, akkor sem tudnánk méltóképpen dicséretet mondani neked, hogyha egész életünk Isten tisztelet lenne, akkor is haszontalan szolgáknak bizonyulnánk, mert úgy érezzük, hogy nem dicsérnénk téged úgy, ahogy kellene. De Urunk, hogy mi ezt ilyen gyöngén és gyarlón tesszük, te nem ezt nézed, hanem a szívünk indulatát tekinted. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem tekinted hűtlenségünket, tagadásunkat, kis hitűségünket, hanem te nagyon szeretsz bennünket mindezek ellenére is. Úgy szerettél bennünket, és szeretsz, hogy a te egyszülött fiadat adtad Jézus Urunkat, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ó, Urunk, köszönjük, hogy nekünk is ezt szánod, nem a pusztulásunkat akarod, hanem az életünket munkáltad és munkálod, és munkálni is fogod. Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád, tedd készé a mi szívünket, hogy tudjunk mindig rád figyelni, tudjuk mindig megjegyezni azt, amit te mondasz nekünk, tudjuk mindig teljesíteni a te akaratodat. Áld meg bennünket, szentelj meg minket. Urunk Istenünk, áld meg ezt a gyülekezetet, aki most itt van, előtted hódolva, áld meg azokat a testvéreket, családtagjaikkal együtt, akik csak lélekben lehettek most itt közöttünk. Áld meg mindnyájunkat a te ígéddel és szent lelkeddel megváltó Urunkért, Jézus Krisztusunkért kérünk. Hallgasd meg imádságunkat. Amen. A 173. dicséret éneklésével készüljünk az ige hirdetésnek a meghallgatására. Gyermekeink elmennek a gyermekisten tiszteletre. Nem vagyunk mi magunké, de Jézus vére bére. Így kezdődik a 173. dicséret. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, Istennek népe, hallgassátok Istennek azt a szent ígéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni. Az előbb felolvasott bibliai szakaszban találjuk Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele, második fejezetének az első 11 versében. Ebből hallgassuk meg még egyszer a 9., 10. és 11. verset. Mert azért írtam is, hogy bizonyosan megtudjam felőletek, ha mindenben engedelmesek vagytok így. Akinek pedig megbocsáttok valamit, én is. Mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek, cselekedtem Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait. Amen. Thank you. Szeretett testvéreim, a felolvasott szent lecke egy kicsiny ablak Pál apostolnak az életművében, amelyen áttekintve nagy evangéliumi világosság tárul, mint a korintusiak szem elé, mint pedig mi elénk. A jobb megértés szempontjából hadd mondjam el előre azt, hogy mi is az események háttere. Pál apostol Korintusban prédikált, és amíg ott volt, a jó hír, a Krisztus evangéliuma terjedt, a gyülekezet növekedett, és valóban Korintusban virágzó gyülekezet jött létre. Igen ám, de amikor Pál apostol elment a városból, akkor a sátán igyekezett éket verni a gyülekezetben úgy, hogy támadtak ponyodalmak, különböző csoportok alakultak, voltak, akik például Krisztus istenségét tagadták, voltak viszont, akik a Krisztus emberségével nem akartak megbarátkozni. Ráadásul a gyülekezet egyes tagjai is civódni kezdtek egymással, aztán kezdték kikezdeni az apostolok, az apostol tekintélyét, azt mondták rá, hogy beteg, rövidlátó, silánybeszédű, amikor elment, akkor mindent mondtak rá. Pál írt egy levelet a korintusiaknak, hogy helyre tegye a gondolkozásukat. Egyesek szerint, nagy többség úgy tudja, hogy ez a levél elveszett. Mások szerint azt mondják, hogy ez a levél megvan, és tulajdonképpen a korintusiakhoz írott második levélnek a 10-től a 13. fejezetét kellene előre tenni, az lenne a második korintus levél, és ami az első fejezettől a 9-ig van, az pedig lenne a 3. korintus levél. Mindegy, testvéreim, Pál bármit írt, egyetlen célja volt, hogy felragyogtassa a korintusi gyülekezet előtt Jézus Krisztus dicsőségét, az evangélium igazságát. Azt is ígérte Pál, hogy elmegy a korintusiakhoz, de mégsem ment el, és ez a tény az ellenfeleit még inkább felhergelte. Jó alkalom volt az ellenségeknek arra, hogy kiélezzék az ellentétet Pál és a gyülekezet között. Igyekeztek őt megbízhatatlan emberként feltüntetni. Hát ez az a Pál, aki azt mondja, hogy vagy igent mondjatok, vagy nemet mondjatok, és akkor most megígéri, hogy eljön és mégse jön el, hát akkor milyen megbízható ez a Pál. Igyekeztek a tekintélyét lerombolni, és méghozzá megkérdejelezték az igazi apostolságát. Pál kemény ember volt, de ez már neki sok volt. Nagy sértésnek számított. Nem volt neki könnyű elviselnie, ezért határozta el, hogy addig nem megy Korintusba, amíg Jézus Krisztus indulatával nem tud menni. Amíg sértéssel megy, amíg haraggal megy, amíg a lelkében ott van az a fájdalom, addig nem megy. Csak úgy vállalja a Korintusba való menetelt, ha tudja vinni Jézus Krisztusnak az indulatát. És testvéreim, mi hogy megyünk oda egymáshoz? Mit hordozunk a lelkünkben? De jó lenne, hogyha olyanok lennének a mi kapcsolataink, hogy mindig Krisztussal a szívünkben, Krisztus indulatát vive, tudnánk egymáshoz közeledni. Szeretteim, keressük meg ennek az ige hirdetésnek a mondani valóját, az üzenetét. Nem könnyű Pál apostol leveleit magyarázni, nem könnyű olvasni, nem könnyű megérteni. Szentlélek segítségével próbáljuk most meg, hogy ennek a kis rövid szakasznak, amit felolvastam, mi a tanulsága. Először is két szóra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik a szomorúság, a másik pedig az öröm. Mindkettő meghatározója lehet a különböző emberi magatartásoknak. Testvéreim, a szomorúságból pesszimizmus, depresszió keletkezik, míg az öröm optimizmust, derűlátást szül. Ezeket a magatartásokat tegyük most egy kicsit az ige hirdetés nagyító üvege elé, és vizsgálgassuk meg, hogy milyen kihatással vannak ezek az emberi élete, mint a szomorúság, mint pedig az öröm. Rendkívül fontos ez a kérdés, testvéreim, hogy közérzetünket, egészségünket, egyáltalán az életünket hogy befolyásolják ezek az érzések. Élettanilag is rendkívül fontosak ezek. Az orvostudomány talán az utolsó 40-50 évben arra korszak alkotó felfedezése jutott, hogy a szomorúság és az öröm nem csupán lelki dolog, hanem az utóhatásait mérni lehet már orvosi műszerekkel is. Döntő hatással van ugyanis az immunrendszerre, nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy a tartós szomorúság, a pesszimizmus legyengíti az ember szervezetét, megbetegíti, sőt, hallottunk olyat is, hogy valaki buskomorságban meghalt. Ezzel szemben az öröm, az optimizmus, a derűlátás gyógyító hatással van, de mindenképpen a bajokat késlelhető hatással van az emberi élet szempontjából. Érdekes dolog, hogy Pál apostol már ezt látta. A 7. versben azt mondja, hogy a bánat meg ne emészze az ilyet. És nem akar éppen ezért felzaklatott szívvel oda menni Korintusba. Nem akarja, hogy másokat is felzaklasson, másokat is lelki beteggé tegyen, és a gyülekezet tagjait félti Pál apostol, ezért van ideiglenesen távol a gyülekezettől. Testvéreim, kérdés az, hogy a mi kapcsolatrendszereink milyenek embertársainkkal. Vajon világfájdalommal öntjük le őket, amikor találkozunk velük, vagy pedig igyekezünk derűs légkörben beszélgetni velük, tudtukra adni dolgokat. Emberi kapcsolatainknak az eredménytelensége vagy a tartósága tehát függ a közeledésünk formájától és mienségétől. Mit viszel te, testvérem, az emberi kapcsolatokba? Mit viszel sorsrontó szomorúságot, pesszimizmust, vagy pedig gyógyító, keresztjéni, szent derűt? Tanuld meg Pál apostoltól, csak akkor alakíts ki kapcsolatot embertársaddal, testvéreddel, hogyha a Jézus Krisztus indulatát tudod vinni a szívedben, és ezt tudod rásugározni. Másodszorban vizsgáljuk meg a mai gyülekezet helyzetét. A gyülekezetekét természetesen általában. Nem csak Pál apostolnak volt az fontos, hogy milyen a gyülekezetek kapcsolata, a gyülekezet élete, hogyan várja az üdvösséges jövendőjét a gyülekezet, nekünk is fontosnak kell, hogy legyen, hogy tulajdonképpen milyen a mai egyház, milyen a mai gyülekezeteknek az élete. Szinte minden egyházban megtalálható kisebb csoportosulások, vannak olyan csoportok, Istennek hála, amelyekben ugyan nem mindig egyeznek a vélemények, a fentiek, a vezetők, meg az alsóbb részeken lévők között, de mindig a jobbítás szándéka van a csoportokban, és ennek a jobbításnak a szándékával hallatják a hangjukat, megmaradnak az egyházon belül, igyekeznek építeni az egyházat, munkálkodnak is érte. Azonban vannak ám olyan csoportok is, amelyek a saját érdekeiket tartják szem előtt, és bizony ennek az érdeknek a mentén rossz akarattal bírálják az egész egyházi életet úgy, ahogy van, külön érdekcsoportokba tömörülnek, nem egyszer kilépnek az egyházból, és szorgalmazzák az egyház szakadásnak a kérdését, szükségességét. Aztán a világiaktól sem várhatunk sok jót, szeretteim. A világ részéről is érik az egyházat komoly támadások, alaptalan kritikák, mert ma minden szabad, különösképpen az egyházzal szemben lehet mindent mondani. Hogyan tudjuk ezeket a bántásokat, sértéseket feldolgozni magunkban? Aztán hogyan viszonyulnak egymáshoz a gyülekezetek tagjai? Különböző gyülekezetek tagjai, vagy a gyülekezeten belül lévő tagok. Milyen az egyetértés, vagy mennyi a békétlenség? Bizony itt is adódnak nagyon nehéz helyzetek, és az igen mondani valójában ból adódóan próbáljuk meghatározni a harmadik üzenetet, hogyan viseljük el az egyház ma olykor nem könnyű helyzetét, az egyháznak sokszor a megpróbáltatásait. Hogyan viselik el például egyes lelkipásztorok a gyülekezet részéről, mit tapasztalnak, esetleg értetlenséget, esetleg ellentéteket, hogyan nézi ezt a lelkipásztor, ha van ilyen gyülekezet valahol. Biztos, hogy a Magyarországi Református Egyházban vannak ilyen gyülekezetek, ahol a lelkipásztor szenvedi azt, hogy mi van a gyülekezetben. Na most van, aki szomorúsággal, pessimizmussal, vagy pedig krisztusi derűvel próbálja magát áttenni a dolgokon. A pessimista magatartás formáztán szület ilyen megnyilatkozásokat. Ja Isten, mit is lehetne itt most csinálni? Nincs jövője ennek az egyháznak. Ha mi meghalunk, kiürülnek a templomok, aztán nem lesz itt semmi. És az elkeseredett lelkipásztor pedig azon gondolkozna, hogy váltani kellene, el kellene menni már valahova, le kellene tenni a palástot, ebben a monetáris világban valami jövedelmezőbb állást kellene nézni, ahol jobb lenne a megélhetés, szabadabb lenne az élet, nem lenne kitéve annyi bajnak, nyomorúságnak, és bizony az ilyet meg is sínlik a gyülekezetek. Elfogynak a hívek, kiürül a templom, lepusztul az egyházközség, ahol viszont mind a lelkipásztorban, mind a gyülekezet tagjaiban ott van a krisztusi öröm, a bizalom. Ez eltölti a gyülekezetek tagjait is, és optimizmussal, derűlátással nézik az egyház jövendőjét, és ott épül valóban az egyház. Mert nem sopánkodnak, hanem az Úrhoz fordulnak. Tudják, hogy onnan jő minden jó adomány és tökéletes ajándék, onnan jön az Úrtól a jó megoldás az egyházközség életére is, még a próbatételekért is. Hálát tud adni a derűs gyülekezet. Mindent Urunktól tudnak elkérni lelki és anyagi vonatkozásban is, és a kettő nem cserélhető fel. Mindig előbb a lelki, keresétek először Istennek országát, aztán ráadásul minden más is megadatik nekünk. Na, ilyen helyeken épülés, gyarapodás van, mind lelkiekben, mind anyagiakban egyaránt. És végül tegyünk fel egészen élesben egy ilyen kérdést. Hogyan viszonyulnak például a magas egyházi vezetők az őket ért kritikákhoz? A gyülekezet tagjai hogyan viszonyulnak az őket ért bántásokhoz? Azt tapasztaljuk, hogy az egyházi vezetők nem egyszer sértődötten veszik a jogos kritikákat is, és bizony lehet, hogy még retorzióval is élnek. A gyülekezetek tagjai közül pedig sokan a bántásra igyekeznek viszont bántással válaszolni. Persze hozzá kell mindig tenni, hogy tisztelet a kivételeknek, de vannak ilyenek. Nos, mi legyen ezzel az alaptalan vádlóval, mi legyen a sértegetővel, mi legyen azokkal az emberekkel, akik bántják az egyházat. Pál apostol mond ilyet, hogy elég az ilyennek a többség részéről való megbüntetése. De ő is inkább azt ajánlja, hogy a megbocsátási legyen az elsődleges szerep. Pál apostol arra tekint, hogy a legnagyobb büntetést maga Jézus Urunk hordozta el a kereszten, mi lettünk, mi helyettünk. Igen, Isten pedig olyan atya, aki Jézus Krisztus által többre tartja az ítéletnél a kegyelmet. Nézzétek meg csak, amikor kimondja Isten, hogy orcát verítékével egyed a te kenyeredet, akkor utána megadja azt a nagy örömöt, és Istennek hál az idén is megadta, hogy lesz kenyér. Ha verítékel is, de lesz kenyér. Amikor fájdalommal megnehezítette az asszonynak a szülését, utána örömöt adott. Elfelejti az asszony a fájdalmát, mert ember született erre a világra. Amikor megátkozza az Úr a földet, hogy teremjen bogáncskórót, azért a munka nyomán termi a föld nem csak a bogáncskórót, hanem a gyümölcsöket is bőségesen. Hát ilyen kegyelmes Istenünk van nekünk. Nem csak ajánlotta Pál apostol a megbocsátást, hanem mutatta is Jézus Krisztus jó példáján keresztül, hogy megbocsátott azoknak, akik alaposan megsértették, belegázoltak a becsületébe, igyekeztek őt megszomorítani. Olvastuk az igéből, ha ti megbocsáttok, én is. Kész a megbocsátásra. Valaki nagyon szellemesen megállapította azt, testvéreim, hogy a legnagyobb büntetés egy bűnös számára az, ha megbocsátanak neki, mert ezek után a lelkiismerete te állandóan szembesíti őt a támadó bűnnel. Hogyan lehetséges a megbocsátás? A megbocsátás forrása a szeretet. A szeretetből fakad, amely szeretet a lélek első számú gyümölcse. Aztán a megbocsátásból kettős öröm származik. A megbocsátó öröme, és annak az öröme, akinek megbocsátottak. Ez is a lélek gyümölcse, ez az öröm. Mégpedig a szeretet után következik mindjárt a második gyümölcs. A megbocsátás tehát a Szentlélek munkája. Testvéreim, a Szentlélek ereje nélkül nem tudunk megbocsátani, ezért kérjük őt, hogy a szeretet árassza ránk azt a fényt, azt az isteni fényt, amelynek alapján tudjuk mi is a megbocsátást gyakorolni. Így érthető tehát az, testvéreim, hogy Pál apostol nem pellengérezte ki az ellenségeit. Igaz, hogy, hogy hétszeres lehetett a szomorúsága, de még akkor is megbocsátott. Majd olvassátok el a felolvasott szentleckében a szomorúság szó az első 5 versben 7-szer fordul elő. Ezt Pál apostol írja le. De hallunk valamit Jézus Urunktól. Nem csak 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is meg kell bocsátani. Így lehet igazán rendezni a sorainkat, testvéreim, krisztusi szeretettel, ahogy tavasszal kitakarítják a kertet, hogy az gazdagon újra teremjen, ne legyen benne gaz, hanem gyümölcs legyen benne, ahogy háborúban, vagy háború után a romokat eltakarítják, hogy megkezdődhessék az újjáépítés. Így kell nekünk rendbe tenni, kitisztítani, újjáépíteni magunkat, persze nem magunktól. Jézus Krisztus vére tisztít meg bennünket, testvéreim. A mi életünk is teremje minden nap, tehát a megtéréshez illő gyümölcsöket. Épüljünk bele élőkövek gyanánt Jézus Krisztus templomába, mert csak így tudunk majd visszaütés helyett inkább megbocsátani, így tudunk másoknak szomorúság helyett örömöt szerezni, így leszünk képesek nemet mondani a sátán csábítására, csalogató szándékaira, és így tudunk engedelmeskedni Jézus Krisztus Urunknak, és az ő indulatával járni ebben a világban, az ő indulatát sugározni a mi embertársainkra is. Amen. Testvéreim, most énekeljünk a 234. dicséret 3. versét énekeljük. A 234. dicséret 3. versét énekeljük. A 3. vers így kezdődik. Ó, szeretet, árazd ránk meleget, hadd kóstoljuk édességedet. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy te szent lelkeddel úgy munkálkodsz a mi szívünkben, hogy szomorúság helyett örömöt szerezzünk a mi testvéreinknek, és ítélkezés helyett inkább bocsássunk meg egymásnak. Köszönjük, hogy ezt az indulatot mutattad, ez az indulat van benned, és ezt az indulatot akarod a mi szívünkbe is beoltani. Így köszönjük meg ezt a mai igét, hiszen erről szólt ez is. És add, hogy a mi vezérlő mesterünk lehessen a te evangéliumod, Urunk, a te szereteted, a te megbocsátásod, a te áldozatod. Így könyörgünk hozzád, hogy ez az ige ne csak a mai napon éljen elevenen a szívünkben, hanem az eljövendő héten és az eljövendő időszakban is ez vezesse a mi életünket. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, ezért a gyülekezetért, gyülekezetnek kicsinyeiért, nagyjaiért, egészségeseiért, betegek gyógyulásáért, az örömöket hordozókért, és a gyászt, bánatot viselőkért. A gyászolók hadd lássák meg élő Jézus Krisztusunkat, és hadd hallják az ő szavát, én élek, és ti is élni fogtok. Áld meg, Urunk, azokat, akik jól megérdemelt nyári pihenésüket, szabadságukat töltik. Hadd érezzék meg, hogy ott is te vagy fölöttük az Úr, és a napsugaraink keresztül a lelki világosság is. Jézus Krisztus, mint nap és világ, hadd ragyogja be ott is az ő életüket. Légy közöttünk most is, Úr Jézus Krisztusunk, te légy a mi gyülekezetünknek őriző pásztora továbbra is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az egyházközség vezetősége nevében most is, mint minden alkalommal, hálás szívvel megköszönjük imádságaitokat és anyagi áldozathozatalokat is, amelyekkel az egyházközség lelki és anyagi életét gyarapítani igyekeztek.
Testvérek! Köszönjük szépen Zakarodön lelkipásztor testvérünknek a mai ige szolgálatot is. Úgy volt, hogy már most nem leszünk itthon, mert elmegyünk szabadságra, de aztán nem tudtunk elmenni, és ezért vagyok még itt. De hát nekem is jó néha hallgatni egy ige hirdetést, nem csak mondani. Isten áldását kívánjuk Ödi bácsira is, és feleségére is, és még a következő vasárnapokon ő fog ide jönni közénk, és hirdeti az igét közöttünk. Testvérek, hirdetem, hogy jövő héten a bibliaórát a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk kedden este 6 órára mindenkit, ahol a mai igéről beszélgethetünk. Hirdetem továbbá a testvéreknek, hogy lehet még jelentkezni a gyülekezeti hetünkre, ami augusztusnak a második hetében lesz Kismaroson. Még föl lehet iratkozni a táblára odakint, és hívunk is, és várunk is mindenkit erre a hétre is. Pál apostol életével szeretnénk egy kicsit behatóbban foglalkozni majd ezen a gyülekezeti héten. Hirdetem még a testvéreknek, hogy folyik a szomszédban az építkezés, illetve egyelőre a rombolás folyik, ahogy láthatják is. Lassan itt elpusztítják a mellettünk lévő épületeket. Reméljük, hogy a mi épületünknek nem lesz baja. És hát folytatjuk itt a tárgyalásokat a szomszéddal, mert néhány probléma azért van, és eléggé közel van hozzánk az a dolog, hogy lehetséges, hogy ahogy ők építik a maguk épületét, nekünk is meg kell építenünk valamilyen szinten a mi új templomunkat, ha erre sor kerülhet. Elég nehéz dolog ez, de ahogy itt építik mellettünk majd ezt az új épület együttest, hát úgy néz ki, hogy célszerű lenne, legalább a mi új templomunknak legalább az alapjait megcsinálni ezen a fronton. Mert aztán később ez sokkal nehezebb lesz megcsinálni. Most pedig úgy néz ki, hogy maga a cég, aki építi a fürdőt, a maga a cég megcsinálná a gyülekezetünknek legalábbis az alapnak egy nagy részét. Viszont ezt testvérek tőlünk, hogyha mi itt belefogunk egy ilyen vállalkozásba, hogy a templomunkat elkezdjük bővíteni, ez egy elég súlyos dolog. Ahogy beszéltünk már erről a presbitériumban, a presbitérium kész ezt a dolgot támogatni, már nem csak elvileg, hanem anyagilag is, de ez a gyülekezetre is egy elég nagy terhet ró, anyagilag. Viszont nem csak anyagi terhet ró, hanem imádság terhet rójon elsősorban. Tehát imádkozzunk azért, hogyha ennek a templomnak itten meg kell épülnie és bővülnie kellene a meglévő templomnak valamennyire, akkor az, hát Isten akarata szerint megtörténhessen. Itt nyilván, hogy arra kell gondolnunk, testvérek, hogy ha templomot építünk, most azt mondjuk, hogy ez egy nagy kiadás, de ezt nem lehet, megmondom őszintén, nem lehet 2-3 ezer forintos adományokból megépíteni. Tehát itt tényleg arra van szükség, hogy a testvérek közül, akik többet kaptak az Úrtól, azok többet is szánjanak erre a dologra. Akkor sem lesz elég a pénzünk egy templomra, tehát továbbra is számítunk akár a városnak, akár az egyháznak a segítségére is, de ezek a különböző cégek nem fognak a zsebükbe nyúlni addig, amíg a gyülekezet azt nem mondja, hogy mi is letettük a mi 100-120 emberünk részéről azt, amit mi le tudtunk tenni. Azért mondom ezeket a testvéreknek, hogy tessenek ezen imádságba elgondolkozni, hogy hogyan és mi módon tudnánk mi akár itt évekre is felajánlásokat tenni, hogy ez a templom itten kibővülhessen, megépülhessen, szépülhessünk, helyet nyerhessünk, valahogy fejlődhessen a gyülekezet ebből a szempontból is. Végül pedig még ezzel kapcsolatban annyit hadd mondjak el, hogy a templomépítés elsősorban nem teher. Ezt hadd mondjam el így. A zsidóknak a példájára hivatkozom itten, akik amikor arról volt szó, hogy az Úrnak templomot építenek, akkor nem azt nézték, hogy ez nekünk mennyibe kerül. Mai világban ez sajnos így van, nekünk ez mennyibe fog kerülni. Nem ez a fontos, hogy mennyibe kerül, hanem az, hogy az Úrnak építünk valamit. Annak idején ez a gyülekezet, még ennyien se voltunk, mint most, és úgy építették meg ezt az egész együttest itt, amit látnak a testvérek, amit használunk most már vagy 80 éve lassan, hogy az Úrnak építették. Ez sok mindenből látszik. És ha mi csinálunk valamit, akkor lehet, hogy nem 80 évnek, hanem még következő nem tudom hány évnek, akkor nem magunknak csináljuk, hanem azt is az Úrnak csináljuk. És adja az Úr nekünk ezt az indulatot, ami volt annak idején a zsidókban, amikor templomépítéshez fogtak, hogy ez a legnagyobb dolog, amit egy gyülekezet tehet. Nem parókiát építünk, templomot az Úrnak. Ez egy nagy dolog, ez egy kiváltság, ez nem mindenkinek adatik meg. És tekintsük ezt ennek. Ennek tekintsük, testvérek. És ehhez képest gondoljunk erre anyagilag is. Most nem akarom azt mondani, de a zsidók példája azért nagyon érdekes, majd olvassák el a testvérek, amikor erről volt szó, akkor összehordták az ékszereiket, a kincseiket, és odaadták az Úrnak a templomára. Azért nagy dolog volt. Nagy dolog. Akkor is nagy dolog volt, amikor még nem volt annyira monetáris a világ, hogy hallottuk most az Ödi bátyánktól. Hát gondolkozzunk ezen, testvérek, és ha belefogunk ebbe, és Isten belevezet minket most ebbe a dologba, akkor menjünk tényleg ezzel az indulattal, hogy ez egy nagy dolog. Ez egy ajándék nekünk. És úgy hordozzuk, akár anyagilag, akár imádságban ezt az egész történetet. Reméljük, hogy az Úr egy jó kimenetelt ad nekünk ebbe a dologba. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztor, és visszaadom a szót akkor.
Testvéreim, az áldás elfogadás előtt énekeljük a 462. dicséret verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és úgy fogadjuk Isten áldását. Tehát a 462. dicséret verseit énekeljük, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Mind ezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.